hogy juthassak a mennyei Jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonöt éves a Szent István Rádió és Televízió. 2000-ben indult el a rádiónk adása, majd 2011-ben a tévé az interneten. Ebből az alkalomból Ternyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutat be a Bazilikában szombaton 16 órakor, amelyet természetesen élőben közvetítünk majd. Szeretettel várjuk a híveket a szentmisére, szombaton délután 4 órakor a Bazilikába tehát, vagy kérjük imádkozzanak velünk a rádión keresztül, illetve a tévé YouTube csatornáján. Az Egri Főegyház megye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73. áldozó papságának 50. évében kedden a hevesi plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Nagy István Erdőtelken született 1952. november 23-án. Pappá 1976. június 20-án szentelték, kápláni éveit Polgáron, Kunszentmártonban és Jászapátiban töltötte. 1984-től 92-ig Dévaványán, 1992-től 2010-ig Tiboldarócon, 2010 és 2025 között pedig hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a hevesi esperesi kerület esperesi feladatait is ellátta. Szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el. Ha a kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához és ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhessék, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában az orosz energiahét panel beszélgetésén. Szijjártó Péter kifejtette, jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása, azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a török áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélést. Azt mondta, a következő évtized elejére szeretnék mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Daniel Freund, német zöldpárti EP képviselő büntető feljelentést tett Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen egy tavaly májusi kémszoftver támadás miatt. A politikus szerint jelzések mutatnak arra, hogy a magyar titkosszolgálat áll a támadás mögött. Freund Orbán Viktor egyik legélesebb kritikusa az Európai Parlamentben, jegyzi meg az üggyel kapcsolatban az Index hírportál. Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek köztársasági elnöke Manilában fogadta a magyar házelnököt, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Kövér László elmondta, Magyarország a keleti nyitás stratégiájával összhangban kiemelt figyelmet szentel a dél-kelet-ázsiai térségnek és különösen a Fülöp-szigeteknek. Újabb vármegyékben és borvidékeken jelent meg a szőlőkre végzetes aranyszínű sárgaságbetegség. Előbbi esetében 17, utóbbinál 20 helyszín érintett. Ezúttal a tokai és a mátrai szőlőültetvényeknél fedezték fel a kórokozót, korábban Egerből is jelentették. A hatóságok elrendelték a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a termelőket, hogy a fertőzés jelenlétéről minél hamarabb értesítsék az illetékes szerveket. Ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, 200 ezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy szárazság idején, mondta az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az éghajlatváltozás negatív következményeit tárcája időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4 milliárd 300 millió forintot azonnali intézkedések végrehajtására. Már 1 milliárd köbméterrel több vizet tartanak vissza a tájban, mint valaha, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre elkerülhetetlennek nevezte a szemléletváltást, ugyanis az elmúlt évtizedekben megváltozni látszanak nem csak Magyarországon, Európában, hanem az egész Földön a klimatikus viszonyok. Végül az időjárásról. A köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire majd gomoly felhős derült lesz az ég, elvétve kisebb eső, zápor előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének harmadik részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Szabó Magda, a Danaida. Tibornak. Anyuci azt mondta, nem sokára megjön Elek. Mire hazaér, jó volna feldíszíteni Micóka sírját. Ő maga olyan gyönge és beteg a szomorúságtól, amiért ezt a gyásznapot ismét meg kellett élnie, hogy elképzelni se tud akkora vállalkozást a maga számára, mint egy villamos út a Farkasrétre. Menjen Katalin egyedül. Neki nem fáj úgy, akármilyen részvéttel van is iránta és Elek iránt. És hát fiatal, nem érezheti azt a furcsa szorítást a szíve körül, ami miatt ő nem sokára le is fekszik. Katalin összekapkodta a holmiát, Anyuci visszavonult. Mielőtt lefutott volna a lépcsőn, még egyszer benézett anyósa szobájába. Anyuci rózsásan, kitűnően konzervált időtlensége biztonságában pihent az ágyban, jól feltámasztva csinos, világos kék vánkosokkal, kezében könyv. Hideg volt. Szokatlanul hideg téli nap. Katalinnak a temetőben szinte elhaltak az ujjai, melyekről le kellett húznia a kesztyűt, hogy úgy feldíszíthesse Micó sírját, ahogy Elek szereti. Nem. A kérdezőket nem érdekelték a dallamok, gyermekjátékok vagy hegedű. Az idegeneket a 40-es és az 50-es években egyaránt az izgatta, hova lett Dániel, s Katalin válasza, melyet Somos Aranka halála előtt teljes meggyőződésből, utána meg Matild utasítására rettegésből adott, annyira nem volt kielégítő, hogy mindig kínos csend maradt utána. 1939 kora nyarán ismeretlen helyre távozott? Hogy távozott? Miféle ismeretlen helyre? Nem tudja? Azóta nem írt? Nem is jelentkezett? Nem adott életjelt soha többé? Különös. Dániel gyanús testvér volt. Kellemetlen testvér. Volt egy időszak, amikor eltűnése nyomasztó teherként nehezedett Katalinra, s a domina bajtársa kutató pillantását csak úgy felé vonta, mint az 50-es évek elejének személyzeti előadójájét. Nem illett bele egy képbe sem, melynek a kérdőlapok rubrikáiból kellett volna kialakulnia. Elek, ha olykor mégis tudomásul vett valamit, ami nem a saját személyére vonatkozott, olyan napokon, amikor Nóra eltűnése tájt Katalint ismét berendelték valahová, és kérdezni kezdték Dánielről, tett valami megjegyzést sosem ismert sógorára. Ha rossz kedve volt, azt mondta, mi a csodának születik ilyen ember, aki csak bajt hoz a familiára. Ha jó, akkor még mosolygott is. Könyvcímeket sorolt fel olyan szerzőktől, akiket Katalin könyvtáros létére sem ismert, mert nem volt magyar kiadása műveiknek, s azon mélázott. Milyen jó volna, ha Dániel egyszer csak jelentkeznék, s megküldené neki ezeket a regényeket. Mindkét gondolat egyformán abszurd volt. Katalin csak hallgatott ilyenkor. Hogy Dániel meg se született volna, épp úgy sértette, mintha Elek azt kívánná, ne legyen tavasz vagy hóesés. Dániel meg, aki könyvet vagy bármifajta ajándékot küld valakinek, torz gondolat volt. Fájdalmas is, hiszen Dániel réges-régen meghalt, csak éppen nem merte elmondani senkinek. Dániel 1939 kora nyarán ismeretlen helyre távozott. Ezt így kellett megfogalmazni. Ennyi volt közölhető káderessel, személyzeti osztállyal, még Elekkel is. Bárkivel. Mit mondhatott volna mást? Kis Sándor távozása után a város szájára kerültem, Kadarcs Júlia unokatestvére kilencszer tartott ellenőrzést az óvodában, aminek következtében ugyan. Vagy hogy Dániel bátyám elment hazulról, mert apám valami különös áttételes módon meg akarta ölni. Katalin későn ért. Anyja önállótlanságra szoktatta szigorával, de azért akadt, amit viszonylag korán megsejtett a valóságból, csak éppen nem tudta meghatározni se magának, se másnak. Olyan volt, mint a rövidlátó, aki a kontúrokból következteti, hogy madár ül a fán, ám mire kiveszi a fiókból a szemüvegét, és visszalép az erkélyre, hogy alaposan megnézze, mifajta szárnyas lényecske került az ablaka alá, a madár tovahussan. Mindig tudta, hogy Dániel emlékezteti őt valakire. Nem külsejével, azt igazán könnyű volt azonosítania bárkinek, aki csak egyszer is látta Csándi Erik fényképét. A fiú apjától örökölte sörényét, kék szemét, még arca gödröcskéit is. Ám Dániel másképp is hasonlított valakire, mégpedig alapvető, nem felvett tulajdonságaival, mert volt egy igazi Dániel, és volt egy, akinek néha megjátszotta magát, mihelyt észrevette, mi irritálja legjobban a mostoha apját. A levéltáros már réges-régen sírjában feküdt, mikor Katalin egyszer csak ölébe engedte anyuci kombinéját, amelyen megerősítette a válpántokat, zavarában és riadalmában, mert apjára akart gondolni, felszerette volna idézni tovatűnt alakját, s akárhogy iparkodott, mindig Dániel jutott eszébe. Apa szorgalmas volt, akarta mondani az emlék. Dániel szorgalmas volt, ezt mondta az emlék helyette. Apa ambíciózus, próbálkozott a hang. Dániel ambíciózus, hallotta. Apa megbízható, Dániel megbízható, apa végtelen türelmű, Dániel végtelen türelmű, apa szereti a gyerekeket, Dániel is. Uramisten! Dániel csak nem 24 évig élt együtt apával, és a levéltáros sose vette észre, mi van gödröcskéi, szemtelen mosolya mögött. Hogy a fiú csak megjátsza olykor a tücsköt, mert érzi, így bőszítheti fel a legjobban, de nem tücsök, sosem is volt az, nincs is hajlama a tücsökséghez. Dániel ideájai polgári ideálok voltak, a bohémkodás, a szenvedélyek vad megnyilvánulása épp úgy degusztálták, mint apát. A pénzt, amit anyjuktól kapott, beosztotta, adossága sose volt. Apa nem vette észre, hogy egyetlen egy hasonmása élt a családban, és az nem Katalin volt, hanem Dániel. Ha észreveszi, vajon akkor is meg akarja ölni? Meg. Katalin büszke lett, mikor így válaszolt magának, mert ő érte aztán nemigen dúltak fenyegető érzelmi ütközetek. Dániel hivatalból tücsök volt apa szemében, ahogy egy fantáziátlan régi káderesnek mindenki osztályellenség, olyan is, aki mentalitása folytán nem az, pusztán származása alapján, és apa nem tudta elviselni, hogy a fiú elfordította tőle az egyetlent, akit igazán magáénak érzett, a lányát. Apát megzavarta Dániel külseje, a tudat, kinek a fia. Pedig Dániellel eleinte, Katalin születése előtt nem volt baj. Anya számtalanszor elpanaszolta Matildnak és a többi óvónőnek, hogy a fiú kezdetben mintaszerűen viselkedett, s Katalin elhitte, mert így is volt logikus. Dániel nem ismert más apát apán kívül, s mikor fel is fogta már, hogy apa nem egészen az apja, csak a nagybátyja, akkor sem érezhetett mást iránta, mint amit általában a kisfiúk szoktak az apjuk iránt, főleg olyan otthonokban, ahol az anya idegesítő módon elárasztja őket szeretetével. Nyilván Csándi Kornél rontott el mindent, aki előlegezte a bizalmatlanságot. A levéltáros mozdulhatott rosszul, és erre a rossz mozdulatra kezdte magát Dániel időnként másnak stilizálni, mint amilyen eredetileg volt, hogy a meg nem érdemelt szúrásra szúrással felelhessen. Katalin sose felejtette el, mint törlődött le a derű apja arcáról, ha őt az ölében tartotta. Dániel meg hirtelen megszólalt a másik szobában, s csak annyit mondott, Kati! Kapálni, tombolni kezdett apja térdén, a levéltáros majdnem levágta a földre, mikor meg kellett értenie, hogy ismét enged Dániel hívásának, s megint csak hozzáiparkodik. Apa nem volt színes jelenség, leleményes se, Eleinte megpróbált tiltakozni, parancsolni. Mikor kudarcot vallott, még játékra is rákényszerítette magát, hogy Katalint szórakoztassa. Ám Dániel ügyesebb játékokat tudott, mint ő. Ami kevés szép irodalmi emléke maradt, mind elsuttogta a lányának, ha este altatni próbálta. Elmesélte a trójai háborút, a Copperfield Dávid elejét, a Toldit, pár bibliai történetet. Katalin csak addig hallgatta érdeklődéssel, míg Dániel egyszer rá nem kezdte Andersent. Akkor aztán egyre azt követelte. Apja, menjen ki, jöjjön a testvére mesélni. Ha csak anya azt nem kiáltotta be, Dánielnek tanulnia kell, hagyja békén, jött is a fiú. Csándi Kornél meg, mint valami szomorú holló, felrebbent Katalin ágya mellől, s odaengedte Erik gyerekét, aki nem rosszul megjegyzett epikával traktálta a húgát, hanem állatokról és angyalokról mesélt neki. Mire Katalin végre felfogta, milyen kiszolgáltatottan, milyen ártatlanul szerette őt az apja, nem volt kinek megköszönnie az élményt, hogy mégis volt hát valakije életében, akinek ő jelentette a mindenséget, és nem vitt visszafelé út sem megkeresni és megkérlelni a szigorú árnyékot, aki akkor is szerette őt, amikor rajta kapta a hűtlenségen, és látszólag elfordult tőle. Szerette nyilván utolsó percéig, még a pincében el nem homályosult szeme előtt a drótszál lengette lámpafény. Hát persze, hogy ölni tudott volna miatta. Ahogy az évek teltek, Katalin egyre nyíltabban bátyjához pártolt. Kezdte átvenni Dániel modorát, kifejezés formáit. Apa lassanként leszokott róla, hogy magával hívja. Úgy sem ment vele, unta a levéltárost. Csándi egyedül dübörgött ki az óvodából, s vitte magával megszégyenülésének és magányának terhét. Matild, aki legvilágosabban látta valamennyiüket maga körül, egy este, mikor összetalálkoztak az udvaron, s hallotta, hogy csapódik be a kapu a levéltáros után, és látta, mint kergetőzik a két testvér önfeledten nevetve, mintha Dániel nem cselédkönyves orvos volna, és Katalin nem konfirmáció előtt álló lány, azt morogta, baj lesz ebből. Matild seperni kezdett. Anya lefutott a lakásból, mikor észrevette. Nem bírta látni, ha más tesz-vesz. Kikapta a Dajka kezéből a nyírfaseprűt, ő dolgozott tovább. Matild a lócáról nézte a kergetőzőket. Hümmögött. Szavai valahogy visszhangot vertek Katalinban. S attól fogva valahányszor kedve kerekedett körbeforogni testvérével a frissen sepert udvaron, mindig eszébe jutott. Hát, ha Matild tud valamit, amit ő nem, s valahonnan csak ugyan támadás éri őket. Törte a fejét. Honnan jöhet a rossz? Hová sújthat, és miért? Ugyan miért? Dániel kitűnően tanult. Apa folyton várta, hall-e róla valami rosszat. Nem hallott. Katalin elemista évei alatt meg-megjelentek a nénikék, kérték, legyen a kislány figyelmesebb, mindig csak kibámul az ablakon, nem törekszik eléggé. Serdülő korában fogalma se volt még, milyen pályát válasszon. Dániel 14 évesen pontosan tudta már, hogy orvosnak készül. Apa, ha teheti, bizonyára megakadályozza, hogy beiratkozzék az egyetemre, pusztán azért, hogy ne éppen ennek a tücsöknek jusson osztályrészül, hogy az legyen, ami szeretne, ha már apa maga nem lehetett nagy archeológus, kiváló ember, és persze valami bizonytalan zavarból is, mert valahogy nem volt szabályos Dániel kívánsága. Miért orvos akar lenni, mikor nagyapja semmi sem volt, tekergő, apja meg muzsikus, azaz, hogy az sem. A levéltáros Dániel minden vágyával ellenkezett volna, pusztán csak azért, hogy ellenkezhessék. Ám nagyobb örömmel, ha reálisabb okai vannak erre. Ha Dániel bejelenti, nagyvásárkor megcsodálta a mutatványos bódékat, bohóc szeretne lenni, kötéltáncos. Ez beillett volna a képbe, a medikusság nem, s ha mégis orvosnak kívánkozik, valami mocskos indok bujkálhat elhatározása mögött. Nyilván nőgyógyásznak készül, tiltott műtétekre, vagy sarlatán lesz, úgyis van tehetsége hozzá. Persze nem tudta megakadályozni, mert Dániel tandíját egész iskoláztatása idején az óvónő fizette, rendszeresen kifejtve véleményét arról a családapáról, aki csak egyik gyerekével törődik, a másikkal nem, amitől apa külön fuldokolni kezdett, mert ha érzelmi tekintetben csak kellemetlen élményeket nyújtott is a mostoha fiának, fizetése minden fillérét hazaadta. Somos Aranka gazdálkodott mindkettejük keresetével, s ő döntött úgy, hogy Dániel költséges ruházkodását, neveltetését a maga fizetéséből fedezi. Dániel pontosan kollokvált, a megszabott időpontokban szigorlatozott, mindig kiváló eredménnyel. Egyetemista évei alatt sose járt haza részegen, pedig apa mindig felvette ódivatú házi kabátját, ha a fiú későn jött haza, s megpróbálta kilesni egy-egy kifogásolható pillanatát. Hát ha kurjongat, hányik, így szokták a fiatalok. Dániel köszönt, kikefélte a ruháját, józan volt, ha borszagú is valami mulatság után, s úgy mosolygott apára, mintha elhinné neki, aggódó szeretet vagy férfi szolidaritás hozza ki mindig elébe, ha hajnaltájt érkezik. Anya se nézte nyugtalanság nélkül Dániel egyetemi életét, csak neki teljesen mások voltak az okai. Úgy találta, a fiú keveset van otthon. Ha mégis könyvek, jegyzetek fölé hajlik, cédulázik, nyelveket magol. Dániel többször türelmesen elmagyarázta, miért gyűjti az anyagot valami tudományos dolgozathoz, s miről szól új munkája. Anya sopánkodott, a levéltáros meg gúnyos megjegyzéseket tett, s időnként megérdeklődte, megtörtént-e már az a zseniális felfedezés, amellyel Dániel megváltja az egészségügyet. Dicséret, aggodalom, irónia egyaránt lepergett Dánielről, aki harmadéves korára megnyert valami egyetemi pályázatot, a levéltáros rosszkedvűen forgatta a döntés eredményéről szóló hivatalos értesítést, amelyet Dániel a díjkiosztás után hazahozott. Nem mondta ki, de ott ült csúnya arcán a gyanú. Ez a fiú mégiscsak csaló. Ez azzal bosszantja a környezetét, hogy dolgozik, aztán ha elérte, amit akart, elengedi magát, s megvalósítja titokzatos, nemtelen céljait. Katalin egyszer megkérdezte Dánieltől, miért tanul olyan rengeteget. Nem ok nélkül, az iskolában dolgozatot kellett írnia a hivatásról, s nem jutott eszébe semmi. Dániel olyan mániákusan akart orvos lenni, olyan szenvedéllyel tett meg mindent ennek az érdekében, hogy Katalin méltán hihette, ő csak tud felelni arra a kérdésre. Valami olyan választ várt, amiről már el is kezdett írni a füzetébe, hogy az orvos meg szeretné váltani az embereket szenvedéseiktől. Az iskolában gyakran hallott ilyen magasztos és tartalmatlan mondatokat. Dániel egy szót sem szólt, sem az emberiségről, sem a szenvedésről. Azt mondta, szabad akar lenni. Aztán, mint aki maga is megriadta valóság ilyen nyers közlésétől, rámosolygott a húgára örömtelen mosolyával. Katalin visszasonfordált az asztalához, megírta, amit magyar órai emlékei diktáltak, a nemes célkitűzést, meg az önfeláldozás kényszerét, kelletlenül, szokott fogalmazási lámpalázán is túlmutató idegességgel. Míg írt, azon tűnődött, szeretne ő is szabad lenni, s ha igen, mit kezdene a szabadsággal? A gyermek Katalin számára különös módon csupa negatívumot jelentett a szabadság. Akkor nem kellene iskolába járni, tanulni, kézimunkázni, főzni, csak lődörögne az utcán, nézni a holdat, a napot, a lengő méheket a dinnyék felett. Persze Dániel mondata nem csengett el nyomtalanul, mint annyi más, amit későbbi élete folyamán hallott. Katalin utóbb rájött. Vannak kijelentések, amelyek valamiképpen megrögzülnek a levegőben, s egyszer egy váratlan pillanatban előkerülnek. Megszólalnak maguktól megint, s akkor már van értelmük, mert valami titokzatos közegben kivárták az időt, míg a szellem megérett a befogadásukra.
Ma Szabó Magda a Danaida című regényének harmadik részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Belőled fakad minden forrásom, belőled fakad, oh, 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 oh. kell érte már fölmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített gyönyörű éde ajtók előtt áll. Új világ, nem kell érte már felmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített gyönyörű éde ajtók előtt áll. Valaki hív most, valaki zörge, valaki várja, hogy válaszolj. Valaki szólít, ha hallod, nyisd meg, mert ő a régen várt szabadító. Az, aki gyógyít, az, aki megmos, az, aki minden megbocsát. Leveszi róla a szennyes múltat, csak gyere hozzá, ha megfáradtál. Már elmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített gyönyörű éde ajtó előtt áll. Valaki hív most, valaki zörge, valaki várja, hogy válaszolj. Valaki szólít, mert ő a régen vár szabadító. Az, aki gyógyít, az, aki megmos, az, aki minden megbocsáj. Leveszi róla a szennyes múltat, csak gyere hozzá, ha megfáradtál. Mert olyan jó, olyan könnyű ez a teher,
zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén.
Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve belett a Golgotán. Meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, de tőle nem borít mégsem el az ár. Nem perzsem, amikor tűzben járok.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!